Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Szóval nem lesz arról szavazás, hogy minőségi turista vagyok-e, mint ahogy a házitról javasolta. Ez a lényeg. Sokkal fontosabb, hogy itt van velünk Katona Csaba, történész a vonalban. És hű társa, ha valaki tudja nézni a videós közvetítésünket is, akkor már láthatja, hogy kitől származnak ezek a hangok. Szia Csaba, jó reggelt, ezt el kell, hogy mondjam.
Jó reggelt kellett. Kívánok!
Szóval ki jön?
Vár ránk, ha jól értelmezem.
Nagyon érdekes témát választottál.
Hát van némi aktualitása, fogalmazzunk így. Ugye a Lánchídról beszélnénk, illetve beszélünk, aminek a históriája számos érdekességet hordoz. Ugye az, ami miatt most úgy döntöttünk, hogy éppen erre a témára helyezzük a hangsúlyt, az megint egy kerek évforduló, de nagyon szeretjük a kerek évfordulókat. Hát 150 évvel ezelőtt, 1870. július 1-én került úgymond a magyar állam tulajdonába a Lánchíd, és hát ennek a históriáját próbáljuk meg körüljárni. Persze érdemes abba magába is belemenni, hogy egyáltalán miért kellett az államnak megvenni a Lánchídot, mert ha egyszer meg kellett venni, valamilyen módon ez másokhoz kötődött. Sajátos története ez, ugye a Lánchíd kapcsán meg vannak nevek, amiket mindig emlegetünk. Széchenyi Istvánt, a két Clarkot, meglehetősen méltatlanul maradt ki a nemzeti emlékezetből és szorult háttérbe Sina György neve, aki az egyik legfőbb befektetője volt, ugye egy kereskedő család ennek a részvénytársaságnak, mert hiszen a Lánchídot valójában egy részvénytársaság építette föl. Ugye 1830-as évek elején először létrejön a Híd Egylet, majd létrejön a Lánchíd részvénytársaság, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a két város, Pestet meg Budát összekösse, mert azért meglehetősen nonsens dolog, hogy lehetetlen száraz lábbal átkelni a ikervárosok között. Egy modern Európában ezt azért nehéz elképzelni, hogy legalább egy kőhíd ne feszüljön a Dunán. Ugye, mi volt a megoldás? A hajóhidat használtak korábban, de a hajóhídnak voltak hátrányai. Hát például az, hogy jégzajláskor le kellett szedni, le kellett bontani, mert elvitte a jég, vagy ugyanez a probléma volt akkor is, amikor nagyobb ár volt, nem véletlenül viselte egy ideig a Deák Ferenc utca, a Nagy Híd utca nevet, mert oda volt bepakolva ugye raktárban annak idején a hajóhídnak a különféle elemei, hogy oda voltak bepakolva. És akkor így született meg az ötlet, hogy alapvetően nem volna rossz ötlet felépíteni egy hidat, és a híd felépítése viszont a részvénytársasághoz kötődött. Na most nagyon fontos dolog, hogy a részvénytársaság ugye természetes módon hasznot akart szerezni ebből, hogy felépíti a hidat. Nagyon érdekes az ehhez való viszony, mert hallottam már ilyen jellegű kritikát, főleg amikor szóba jöttek a bankárok, hiszen ne felejtsük el, hogy például a Rothschildok is benne voltak a részvénytársaságban. Tehát a részvényeknek közel az egyharmadát olyan komoly bankárok vásárolták föl, mint például valóban a Rothschild család. De ez önmagában nem hiszem, hogy rossz lenne, mert nagyon sajátos azzal szembesülni, amikor vegyük a 50-es évek Bornírt szövegét, a vulgármarxista szöveget, hogy hát a népér, meg a nemzetközi munkásmozgalom, meg nem tudom miért, mindenkitől elvárják, hogy puszta lelkesedésből dolgozzon, és ezzel nagyon sok ember azt gondolom, hogy érthető jogból fogja azt mondani, hogy ez micsoda rossz szöveg. Hát miért kellett megszüntetni a magántulajdont, meg miért nem lehet összhangzatba hozni az egyéni érdeket a nemzet érdekével, ugye ezt maga Széchenyi István is utalt erre. Ugyanakkor, ha meg úgy közelítjük meg, hogy hát ezek az emberek, akik felépítik a Lánchidat, a haza meg a nemzet javát szolgálták, helyettesítsük a néppel meg a nemzetközi munkásmozgalommal, hát az nem szép dolog, miért kellett nekik haszonra szert tenni. Holott lássuk be, ugyanarról van szó, tehát semmi rosszat nem látok abban, hogy egy vállalkozó a befektetését vissza akarja kapni. Azt gondolom, hogy ez normális dolog. Itt tettek a Rothschildok, a Bodiánerek, és még nagyon sokan mások, akik benne voltak ebben a vállalkozásban. Ahhoz viszont, hogy ez a vállalkozás működni kezdjen, ahhoz viszont meg kellett kötni egy szerződést, hogy hogyan működjön ez a híd, és valójában ez adja az alapját annak, hogy miért kellett 1870-ben megvásárolni. Arra kötöttek szerződést, konkrétan a részvénytársaság és az állam, hogy 87 éven keresztül a városok határáig nem épülhet másik átkelő. Ugye nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy a részvénytársaság a saját üzleti érdekeit védte, igyekezett megtartani a monopóliumjogát, és ezért úgy érte meg nekik a befektetés, hogyha kizárólagosan ők szednek hídvámot, akkor amikor keresztül mennek egyik városból a másikba. Ugyanakkor azonban elég okosak voltak ahhoz, és erről ne feledkezzünk el, hogy még a kompjárat is csak az ő engedélyük elé indulhatott volna el. Tehát tulajdonképpen egy kizárólagossági jogra tettek szert azzal, hogy létrehozták a Lánchidot.
Bocsánatot kérek, én azért megkérdezném, hogy kikötötte velük ezt a város számára meglehetősen előnytelen szerződést?
Na itt nem a város játszott be a történetbe, hanem nevezetesen egy törvénycikket kellett meghez csinálni, tehát itt a magyar állam, mint olyan lépett közbe.
És ilyenre nem ismerünk sem, ilyenre nincs a modern történelemben példa.
Ez egy avittas 19. századi példa, tehát természetesen analóg párhuzamokat ne is próbáljunk hozni, mert annak alapján esetleg erős sejtésekkel kezdenénk dolgozni, ezt nyugodtan tegyük zárójelbe, szigorúan 19. századi avit históriáról beszélünk, ugyebár. Város. Istenem, valójában itt arról volt szó, egyébként most mindent összerakva, hogy lehet mondani, hogy persze miért egy részvénytársaság csinálja meg ezt, visszakérdezünk, megcsinálta más? Nem csinálta meg más. Tehát vállalkozók, arisztokraták, üzletemberek, bankárok az élen ennek mindennek motorjával, Széchenyi Istvánnal belevágnak a Lánchíd felépítésébe, és amint az köztudott, ezzel ugye sikerült még részt ütni a nemesi adómentesség bástyáján is, hiszen hídvámot, aki átment, mindenkinek fizetni kellett. Ennek nagyobb volt az elvi jelentősége, mint a gyakorlati. Már kevésbé szokták emlegetni természetesen, hogy a hidat 1849-ben adták át. Ugye a Buda ostrom akkor május 21-én, 1849. május 21-én Alois Alloch ezredes megkísérelte fölrobbantani a hidat, hogy ezzel is akadályozza ugye a bevonuló magyar csapatok sorsát. Ez megérne egy külön történetet, hogy hogyan is miként volt ez a hídrobbantás, illetve mi lett a robbantó földi maradványaival később. A robbantás azonban balul sült el, a Lánchídnak nem lett baja, ellenben Alois Alloch ezredes és emberei meghaltak konkrétan. Ne legyen illúziónk, a miénknek is voltak ilyen gondolatai, Dembészki Henrik, amikor kifelé vonult a városból, ő is úgy gondolta, hogy meg kéne rongálni a hidat, katonai szemmel gondolkodott, erre végül is nem került sor. Azt kevésbé szokták emlegetni a Lánchíd kapcsán, hogy 1849. november 20-án egy bizonyos Julius Jakob von Hainau adta át a forgalomnak a hidat, mert hát Széchenyi István nevét jobban szeretjük a hídhoz kötni, okkal és joggal, hiszen ő volt a motorja a kivitelezésnek, de bármennyire szomorúan hangzik, a történelem nem mesekönyv, Hainau volt az, aki a hidat átadta a forgalomnak. Ennek nem szoktunk örülni, fogalmazunk így, de attól a tény az még tény.
Igen. Csaba, egy másodpercre megszakítalak itt az egész gazdasági részén. Tehát azt nézem, hogy elég brutális összegbe került ez a Lánchíd, tehát ilyen 6 millió aranyforint körüli összeg volt, és azt próbáltam itt összeszámolgatni, hogy ebből a hídvámból hogy jön össze a részvénytársaságnak a zseton. Ugye hát valami krajcárosdi volt itt, tehát elég keveset fizettek, viszont megnéztem, és 87 évre kapott hídvámszedési jogot a főbefektető Sina György, akit te is említettél, úgyhogy úgy számoltak, hogy a megtérülés az bizony nem rövid távú lesz itt.
Mindenképp hosszú távba gondolkodtak, de itt azért hozzá kell tenni, hogy a 60-as években még bőven veszteséges volt a vállalkozás. Tehát 500 forint volt a névértéke a részvényeknek, és nem sikerült nyereségre szert tenni még ennyi idő alatt. Nyilván ez is belejátszott abban, hogy hajlamosak voltak arra, később ugye a 60-as évek végén, 70-es évek elején, hogy eladják a részvénytársaságot, mert ugye egy rendkívül sikeres üzlettel bonyolultabb lett volna, az kizi keresztül ment a kamerám, Szóval bonyolultabb lett volna megcsinálni ezt a dolgot, de azért rögtön tegyük hozzá, hogy ez a veszteségesség ez szerepet játszott ebben. Ugyanakkor azonban az állam az mindenképp törekedett arra, hogy megvásárolja a részvénytársaságot, akkor is törekedett volna erre, hogyha csak drágábban kapja meg, azon egyszerű oknál fogva, mert hogy elindulunk, a dualizmus létrejött 1867 után abba az irányba, hogy létrejön egy modern világváros, és nagyon fontos hangoztatni, hogy Budapest az Bécs vetélytársának és egyenrangú társának épült. Tehát birodalmi fővárost építettünk, nem csak magyar fővárost. No, ha ezeket figyelembe vesszük, akkor nyilvánvaló volt, hogy egy darab híd nem bírja el azt, hogy a folyamatos forgalmat ellássa. És újabb hidak építésére születtek tervek, ezek a hidak föl is épültek. Nyilvánvaló volt, hogy a hajójáratokat is be kell indítani, ennek viszont akadálya volt a részvénytársasággal kötött szerződés. Uh-huh. A magyar állam elindult abba az irányba, hogy ezt megvegye. Amit itt említettél, az összegek. A Margit híd több mint 5 milliót kóstált, tehát egy pár százezerrel volt 5 millió fölött, az építése. Az, hogy megvásárolják a hidat, az magában majdnem 7 millió volt. Tehát valami 6 millió 700 valamennyi. Plusz több mint 1 milliós adóssága is volt a részvénytársaságnak. Tehát ez egészet összerakjuk.
Tehát a Lánchíd kivásárlása az jóval többe került, mint egy új második híd megépítése.
Így van, sőt még olyan kitétele is volt a pontnak, hogy a városokat is kártalanítani kell a későbbiekben, 30-as évekre kellett fizetni 200-200 ezer forintot. Ha tehát ezt összerakjuk, akkor látjuk, hogy a magyar államnak nagyon nagy szüksége volt erre a hídra, nem lehetett megkerülni, hogy megvegyék. De, és megint csak véletlen sem szeretnék kortárs analóg példákra gondolni, hát kik a befektetők, hát általában véve menő üzletemberek, politikusok és ehhez hasonlók, következésképpen megesett az a teljesen lehetetlen helyzet, hogy bizony a magyar kormányhoz közel álló emberek benne voltak a Lánchíd részvénytársaságban. Így például Lónyai Menyhért pénzügyminiszter. Ez egy elég sajátos helyzet, ugye? Amikor úgy kell sakkozni, hogy egyfelől részvényes vagyok, másfelől mégiscsak a magyar államot képviselem. És hát ennek azért megvoltak az előnyei, mert Lónyai személye mondjuk úgy, hogy hozzájárult ahhoz, hogy sikerüljön megkötni az üzletet. Hiszen más összeget várt el a részvénytársaság, mint amit az állam kínálni akart. Konkrétan az állam 640 forint körül kínált egy részvényért pénzt, ugye 500-an évérték, és nem vagyunk feltétlenül nyereségesek. Ez nem olyan rossz ajánlat, ugye? Így elsőre. Most nézzük tőzsdei szemmel.
Jól hangzik, abszolút jól hangzik.
Jaj, de nagyon nehéz a kortárs analógiáktól elvonatkoztatni. De igen, haladjunk.
Szinte lehetetlen, de azért erős fegyelemmel menni fog, azt higgyétek el. Próbálkozni kell, lehet, hogy mindjárt hozok egy barack pálinkát, de azért valahogy összehoz. No. Hát nem rossz ez a 640-es ajánlat, viszont kicsivel többet kér a részvénytársaság, nevezetesen 750-et. És akkor elindulnak szépen annak rendje és módja szerint a tárgyalások, és egyébként mellett Lónyai Menyhértre pislog mindenki, mert ő ugye, aki egyszerre itt is, meg ott is mozog, azért mégiscsak tud valamit tenni. És egyszer csak a 69 végén kezdődő tárgyalások eljutnak oda, hogy jön egy füles, aminek a lényege, hogy 690-ig hajlandóak elmenni, vagy engedni a 700 fölötti követelésükből a részvényesek, és ez egy bizalmas információ, ám de hiteles. Na most nagyjából mindenki leveszi az adást, hogy honnan jött a bizalmas információ, és amikor megteszik ezt az ajánlatot a részvénytársaságnak, akkor mit tesz az Úristen? Az történt, hogy el is fogadták. És akkor így sikerült 690-ben rögzíteni ezt a dolgot. Ugye a 500 forintos névértékeket megvették 690 és 1870. július 1-ével így került aztán a magyar állam tulajdonába Lónyai Menyhér pénzügyminiszter áldassék a neve hadhatós támogatásával. Csembejegyzem meg, hogyha jól tudom, még az apósa révén is picit benne volt az üzletbe. De hát Istenem, kicsi ez a ország, kicsi az elitje.
És jókor sikerült megvenni, mert itt a vámbevételeket nézegetem folyton, és itt van az, hogy 1871-ben érték el a maximumot a vámbevételek, akkor pontosan 723 ezer forintot tette ki, ami bőven fedezte a fenntartási költséget, és ugye ezek körülbelül ilyen kivételes esetben is csak 30 ezer forintba kerültek, tehát bőven-bőven fedezte, és ez az egész jövedelem, ez pedig az építési költség törlesztését, meg a kamatait, meg mindent fedezett.
Úgyhogy ez egy jó kitalált biznisz volt egyébként, viccet félretéve, tehát ugye azért itt dicsérjük meg a magyar államot ilyen szempontból, hogy szerintem átgondolták ezt az üzletet. Tehát nyilvánvaló, hogy a legfontosabb szempont tényleg az volt, hogy további hidakat lehessen építeni, további befektetésekkel fejleszteni Budapest közlekedését, illetve akkor még nem Budapest, hiszen az csak 1873-ban lesz, de azt gondolom, hogy megkerülhetetlen és szükségszerű volt, hogy ezt a lépést megtegyék, és magánkézből állami kézbe kerüljön a Lánchíd. De valóban egy idő után már oda is eljutottak, hogy még a hídvám összegét is csökkentették 1880-as évektől, ami azért mutatta, hogy valószínűleg ez nem volt egy rossz ötlet, és további hidak épültek. De ha már szóba jött ennyi minden dolog a Lánchídról, de nem állom meg, hogy talán még futja egy-két percre ebből, hogy ugorjunk előre egy picit az időben, és menjünk el egészen 1948-49-ig, mert ugye a Lánchidot újra kell építeni. Hát ugye háborús károk után, és egy nagyon sajátos história a Lánchidnak, hogy létrehoznak egy úgynevezett 1848 tagú Lánchíd bizottságot. Most képzeljünk el egy olyan bizottságot, ami 1848 tagból áll, hogy majd ugye ez így irányítgatja. Nyilvánvalóan ez egy reprezentatív bizottság. Ez azért érdekes, mert szerintem nagyon kevés olyan bizottság volt, ahol sorolok néhány tagot, hogy ki mindenki ült ebben. Ezek az emberek nem ültek le egy asztalhoz, ebben biztos vagyok így. Tehát Csók István, Kodály Zoltán, Major Tamás, Andics Erzsébet, Fenyő Miksa, Szent György Albert, Szegfű Gyula, Tersánszki Józsi Jenő, Déri Tibor, Ijés Gyula, Balázs Béla, Jávor Pál, Somlai Artúr, Zelk Zoltán, Márai Sándor. Nem sorolom tovább, ez egy reprezentatív társaság. És hogy a Lánchíd mennyire beleégett így a magyar embereknek a tudatába, hogy ez mégiscsak a nemzeti híd, ugye akárhogy is nézzük, a híd, ami felépült. Hát kérem szépen, egyebek mellett megpróbálkoztak azzal, hogy megtartják a szilveszter a Lánchídért akciót, aminek a lényege, hogy 1848 szilveszterén, vagy 47 szilveszterén, hogyha valaki ivott bárhol, akkor egy kicsivel több pénzt tettek rá minden egyes megrendelt tételre, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezt a Lánchíd alapba be lehessen tenni. És gyönyörű szép összeírás született így módon Budapest különféle vendéglátóipari egységeiről, és akkor most mondok néhány szélsőséges összeget, mert ezeket összeszedegettem. A Fekete Bikában 34 forint jött össze, a Kispiszkosban sajnos csak 5, a Négyszülkében 52, a Mag-7-esben 76, de a Hotel Metropolban 700 forintot ittak össze a Lánchíd javára. Hát ez egyszerűen csodálatos dolog, akárhogy is nézem, hogy ilyen módon is sikerült megtágbantni a Lánchíd újjáépítését, és hogy egy nagyon szép dologgal zárjuk le az egészet.
Bocsánat, de itt is nehéz elvonatkoztatni, hogyha most a felújítására hasonló elindulna, akkor vajon mennyire sikerülne megtámogatni a dolgot?
Hát próbálom itt a buli negyedet elkészíteni, de ugye itt nem volt választási lehetőség, tehát hogyha valaki szilveszterkor ívott, akkor automatikusan hozzápakolták a plusz összeget. Hát Istenem, hát a közlekedési miniszterek ezt így csinálták. Na, amit most én is szeretnék tulajdonképpen így lezárni, ez egy gyönyörű történet. Kérem szépen, fölmerült, hogy a Lánchídon azért mégse a régi címereket tegyék föl, mert ugye az micsoda a reakciós csúnya magyar címer van ottan, hanem hát itt van a világforradalomhoz kulmináló magyar szocializmus, kommunizmus gyönyörű új címere, le kéne cserélni a régi címereket, és hogyan más olyan lehetett ezt megtoldani a leghitelesebben, hogy kommunikáljuk a nép felé? Hát kérem szépen, viszonylag egyszerű, kommentelők nem voltak, olvasói levelek viszont igen, meg szabad nép is. És akkor érkezett a szabad néphez egy olvasói levél, ezt így most kérem szépen beolvasnám. Azt mondja, hogy a napokban villamoson utaztam Budán a Dunapart mellett. A kocsiban két párton kívüli férfi volt közelemben. Beszélgetésükből azt vettem ki, hogy mindketten ügyvédek. Amikor a Lánchídhoz érkeztünk, mindkettő csodálkozva nézte, hogy a hídépítési munkálatok milyen előre haladott állapotban vannak már. Ekkor az egyik férfi a következő megjegyzést tette. Nézd csak, az új Lánchídon a címer tetején rajta hagyták a Szent Koronát. Mindkettőjük szeme felcsillant az örömtől, és ezzel elárulták azt, hogy él bennük a régi múlt visszatérésének sugara. De ők mindig abban bíznak, hogy minden jog és hatalom eredendő forrása a misztikus Szent Korona, és nem a nép. Tekintettel arra, hogy a reakció a Lánchídon levő koronába is belekapaszkodik. Azzal a kérdéssel fordulok a tisztelt szerkesztőséghez, szíveskedjék megállapítani azt, hogy a címeren levő korona akarva, vagy pedig akaratlanul került-e oda. Véleményem szerint, ha a nyilas bitangok által felrobbantott híd több száz mázás vasalkat részei a Dunába kerültek, vajon miért nem kerülhetett ez is ugyanúgy a sorsa? Ha a felszabadulás után a magyar nép parlamentje törvényt hozott, hogy a magyar címedre ne legyen rajta többé a korona, akkor véleményem szerint nem csak az iskolák, minisztériumok, közhivatalok falairól tüntessük el a koronát, hanem a 100 éves Lánchídról is, még akkor is, ha úgy akarjuk újjáépíteni, mint amilyen Széchenyi István korában volt. A mostani hídat a magyar népi demokrácia építette újjá, és nem egy gróf, tehát a hídon a címer fölött a koronának nincs helye, mert mi dolgozók nem ismerünk királyi katonákat a népi demokráciák országaiban. Hát kérem szépen. Kortünet, valamivel később.
És így lett.
És így lett.
Uh-huh. Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Nagyon izgalmas volt.
Egy kis darab magyar történelem.
Így van, így van. És még remélhetőleg hosszúra nyúlik majd a történelme.
Zseniális volt, köszönjük szépen. A Facebook csoportot lehet indítani akkor a felújításra szerintem, és akkor...
Hajrá, hajrá, hajrá.
Annak, hogy ígyunk egyet a Lánchídra, az szerintem csodálatos.
Mindjárt eldöntöm, hogy a Kispiszkosba menjek, vagy a Metropolba, de...
Oké, okay, bármelyik.
Sajnálatos módon egy intézet értekezlet vár rám.
Oké. Okay. Nagyon köszönjük, Csaba, szép napot, jó munkát, jövő héten folytatjuk. Köszönöm a figyelmet,
szervusztok.
Szia, szia. Katona Csaba történész mesélte el a történetét annak, hogy a Lánchíd visszakerült a kezdeti befektetőktől a magyar államhoz.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.